Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, mint az egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk Márk evangéliumában a második fejezet 23. versétől kezdve a harmadik fejezet 6. verséig a következőképpen. És történt, hogy Jézus szombaton Gabona földeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá: nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Erre ő ezt kérdezte tőlük: sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett? Ő is, meg azok is, akik vele voltak. Bement az Isten házába Abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megennie másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus: a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az emberfia ura a szombatnak is. Ezután ismét a zsinagógába ment, volt ott egy sorvadkezű ember, figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Ekkor ezt mondta a sorvadkezű embernek: állj ki középre. Hozzájuk pedig így szólt: szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Életet megmenteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez: nyújtsd ki a kezedet. Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve a Heródes pártiakkal együtt azonnal arról tanácskoztak, hogyan végezzenek vele. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban vágjunk mindjárt a közepébe. Az elmúlt időszakban nem csak én, hanem mások is a gyülekezetből láthattak egy szép, régi, 87 éves képet az épülő templomról. Akkor, amikor Zászkóczi Pali bácsi tartott előadást az emlékeiről, és most ezt a képet, ezzel a képpel hívogattam az Isten tiszteletre az embereket. Adtam hírül, hogy ma 87 éves a templom. És miközben néztem ezt a képet, döbbentem rá, hogy milyen komoly mondani valója van. Még nincsen tető alá hozva maga az épület. A torony már áll, a kupola is rajta van, és ami a lényeg, a kereszt is ott van rajta. Nincs tető alá hozva maga az épület, de a kereszt már áll. A mi életünk sincsen tető alá hozva, de a modern Golgota, az 1931-ben épült Golgota már áll, készen van a megváltás, biztos, hogy nem fog beázni az élete annak, aki ennek a golgotai úrnak adja az életét. A mai történetünkben is Jézus templomba megy. Igen, lehet javítani, pontosítani, zsinagógába ment. Én is kijavítottam a szüleimet, amikor már tudtam, hogy Békés Csabán az a templom, ami a négyes iskola mögött volt, helyezkedett el, most már nem létezik egyáltalán. Az nem templom, hanem zsinagóga, de funkcióját tekintve a zsinagóga áll közel a mai templomhoz. Tehát mondhatjuk azt, hogy Jézus templomba megy, fontos volt Jézus számára a templom, természetesen a jeruzsálemi egyetlen templom is. Például János evangéliumának az elején, a második fejezetben amikor megtisztítja Jézus a templomot, helyre teszi az ott lévő embereknek a helytelen magatartását, akkor eszébe jut a tanítványoknak a 69. Zsoltár egyik sora, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Ez a féltő szeretet volt Jézusban a templom felé. Habár azt is tudja, hogy nem örök a templom. Hiszen úgy fogalmaz éppen a templom tisztítási történetben, hogy nem marad itt kő kövön. Nem egy-két apróság változik meg az évek során a templomban, semmi nem marad belőle. És mégis fontos számára a templom, és mindig is fontos volt a hívő emberek számára minden időben, fontosnak tartották, hogy emeljenek kőből épült templomot, habár nagyon jól tudták azt, hogy a Szentlélek által a testük is templom. Vagy ahogyan szokták mondani ma, gyakran emlegetik egyházunkban, hogy hát az élő kövek templomát kell építeni. Belőlünk kell egy igazi közösséget, templomot kovácsolni. Fel kell, hogy épüljön a mi testünknek a temploma is. Vagy ahogyan vallottak, említettem a keresztelőnél, vallottak a három bibliakör tagjai, 14-től 83 éves korig vallottak arról, hogy tudom, hogy ott van a templom, ahol Isten jelen van. Tehát ha az az otthonom, ott is templom van. Ha az az én testem, mert a Szentlélek által lakozást vesz bennem az Isten, az is templom. De akkor is fontos számomra az Isten tiszteletnek a helye. Valaki így fogalmazott valahogy, hogy ez egy biztos találkozási pont számomra. Azt hiszem, egy fél évvel ezelőtt volt, hogy valaki a figyelmembe ajánlotta az Evangélikus Naptárnak a 2006-os kiadását, és ebben egy nagyon fontos gondolatot fogalmaz meg a nemrég közöttünk járt Gáncs Péter, aki így ír, hogy az egyház feladata nem egy ház, a templom és egyéb épületek megőrzése, karbantartása, az egyház nem a múlt értékeit konzerváló múzeum, nem hagyományőrző egyesület, hanem Krisztus élő teste, ami az élő és ható ige, hát nyilván gyakran jutott eszébe a szószék alá írt mondat, élő és ható ige, az evangélium hirdetésével, a szentsége kiszolgáltatásával, a szeretet megélésével munkálkodik a világban. Hát ezért ment Jézus a zsinagógába, hogy ő maga is, mint élő és ható ige, nem csupán az, amit ő mondott, volt élő és ható ige, ő az ő maga személye volt, az élő és ható ige. Ezért ment, hogy hirdesse, munkálkodjon a szeretetével a világban, és ott a zsinagógában. Ő gyógyítani megy, mi gyógyulni jövünk. A sorvat kezűt gyógyította meg, mi pedig vagyunk a sorvat életű emberek. Lehet, hogy sorvat kezű, lehet, hogy sorvat lábú, sorvat szemű, sorvat szívű, valamilyen módon lelkileg sorvattak vagyunk. Gondoljunk arra, említettem, hogy milyen sok ügyet kell intézni, ugye mindenki más tudja, mindenki más is tudja, hogy mennyi utána járással jár minden, ma már olyan bürokratikus a rendszer. Kétszer voltam az egészségbiztosítási pénztárban, mind a kétszer az információs pultnál egy hölgy áll és beszél az ottani munkatárssal, hogy most hogyan intézze az ügyét, amikor felszívódott a férje, nem tudja elérni. Nem tudnak együtt intézkedni. Most mit csináljon? Hogy jusson hozzá a járandóságához? Tehát iszonyatosan sorvat az életünk minden tekintetben. És akkor mi az első szava? Mi az első szava Jézusnak, ez az emberhez? Állj középre. Ne legyél hátul. Ne szakadj el a többiektől. Néha mondjuk, hogy jöjjenek előre a testvérek, de ennél sokkal többre van szükség, mint hogy 10 paddal előbbre üljünk. Ne azt fejezzük ki a testbeszédünkkel, hogy mi leszakadunk, hátul vagyunk. Általában nem csak a templomban, hanem egyetemi előadókban is mindig hátulról töltik fel a helyeket, holott a normális az, hogy előről. Kifejezem az előre ülésemmel azt, hogy én érdeklődöm az előadó iránt. Jézus azt mondja, gyere, állj középre. Jézus is mindig középen áll. Ne légy távolságtartó. Gyere közel, és meggyógyul ez az ember. Hogyan jelenik meg nálunk ez a gyógyulás? A vallomásokból idézek, mindig nyilván név nélkül. Többen mondták, szinte ez volt a középpontja a 3 bibliakör megnyilvánulásának, a béke szigete számomra a templom. A lelki otthonom. Volt, aki azt mondta, hogy a második lelki otthonom, ha jól emlékszem, talán valaki úgy fogalmazott, az első lelki. Még ezt is érezheti valaki. Az első otthonom. Érzem az áldást, akkor érzem az áldást, a Szentlélek megjelenését, idézet ez is, a Szentlélek megjelenését, amikor keresztelő van, ugye ezt már mondtam, vagy amikor az áldás, az elbocsátás történik felemelt kézzel. Más valaki kicsit viccesnek hatott, azt mondta, hogy hát végre itt a vasárnap, végre felvehetek egy normális ruhát. És akkor nekem eszembe jutott, amikor lejegyzeteltem ezt a mondatot, hogy mert hát ez a lényege az Isten tiszteletnek, hogy végre felvehetem az én megtisztított fehér ruhámat, amely Jézus vérében meg lett tisztítva. Igen, felvehetek végre egy normális ruhát. Nem a textilről van szó, hanem a megtisztított, bűneimtől megtisztított új ruháról. És ugyanakkor a másik oldal is igaz, ide bárhogyan lehet jönni. Talán most nincs itt, aki ezt kérdezte, ezért mondom bátrabban, szabad így is jönnöm? Mert nekem nincsen szebb ruhám. Igen, szabad és jön is olykor, és nagyon örülök neki, mert remélem, hogy gyógyulni fog az élete. Nem véletlenül olyan a ruha, amilyen. Bármilyen szívbéli állapotban lehet jönni. Ez is egy nagyon fontos dolog. Sokszor úgy érzi az ember, hogy hát amikor olyan paszban vagyok, akkor nem jövök. Olyan paszban kell jönni. Sorvat kézzel kell jönni. Leginkább. Van, aki azt mondta, hogy akkor érzi az áldást, amikor az énekeket gondolja át. Van, aki azt mondta, amikor az énekkar szolgál, akkor tapasztalja leginkább az Isten áldását. Más valaki azt mondja, az imádságokban. És ekkor érzi át a meghatódottságot. Egyik fiatal azt mondta, hogy menők a hangszerek a templomban. És akkor én azt hittem, hogy az ifi zenekar menő gitárjára, meg nem tudom mire gondol. Nem. Az orgona. Az orgona. Hát tudjuk. A hangszerek királynője. Jézus tanít a szombatról ebben a rövid kis történetben. Azt mondja, hogy nem a szombat lett az emberért. Nem. Tehát nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat lett az emberért. És aztán később fel is teszi a kérdést, hogy vajon megértették-e, szabad-e szombaton jót tenni. Válasz nincsen. Úgy tűnik, hogy nem nagyon értették még meg. Ez is az én kérdésem, ami felmerült magamban, hogy vajon mennyire változott meg Jézus tanítása, szombatapról való tanítása nyomán az emberek gondolkodása erről a kérdésről, a törvényeskedésről. Hogy szabad azért valami jót tenni, hogy nem kell olyan mereven betartani, mint ahogyan emlékszem az édesanyám mondta, hogy az ő utcájukban, a Déli Soron, Békés Csabán, még amíg el nem hurcolták őket, elég sok zsidó élt, és hogyha nem égett a tűz szombaton a kemencébe, akkor őket kérték meg, hogy menjenek át és gyújtsanak be. Tehát ezen nem múlik semmi. Nem erről van szó. Van egy apokrif irat a Lukácsnak a könyve, nem jut eszembe pontosan a neve, amelyben, ugye tudjuk, hogy vannak ilyen apokrif iratok, amelyek igazából nem hitelesek, hanem Jézus élete, halála, feltámadása után 200-300 évvel keletkeztek. Mostanában is megkeresett valaki engem, hogy hát miért van az, hogy ezek a bizonyos bibliai könyvek nem kerültek bele a Bibliába, vagy kihúzták a Bibliából. Mondtam, hogy hát ezek nem is voltak benne, nem is bibliai könyvek. Hiteltelenek, mert akkor keletkeztek, amikor már Jézusnak a tanítványai, és azok, akik személyesen kapcsolatban voltak velük, nem éltek már. Legendáris elemeket tartalmaznak. Nem igaz az, hogy amit mondanak némelyek, hogy a Vatikánban őrzik ezeket, és hogyha kiderül, hogy mi van bennük, akkor összeomlik az egyház. Hát erre én csak azt szoktam mondani, hogy ha van egy bizonyíték valaki ellen, azt nem őrizgetik, hanem azt azon nyomban megsemmisítik. Nyilván nem akar bajt magára az egyház, hogyha lenne ilyen. Szóval egy ilyen apokrif evangéliumban olvasható az, egyébként bárki, hogyha azt mondja, hogy szeretné megnézni, leemelem a polcomról, ott van, nem a Vatikánban. Az egyik, tehát a Lukács evangéliumában, ebben az apokrifban olvassuk azt, hogy Jézus meglát valakit szombatnapon dolgozni, és akkor megkérdezi, hogy te tudod-e, hogy most mit csinálsz? Mert ha tudod, hogy mit csinálsz, akkor rendben van. De ha nem tudod, akkor átok alá kerül az életed. Elég komoly gondolat. Szóval vajon tanul-e a Jézust hallgató sokaság a szombatnappal kapcsolatban? Elhangzott az is a liturgiával kapcsolatban, hogy mennyire sokat jelent, változott a hozzáállása, átéli az mélységét a liturgiának. Az igeolvasás, imádság, hitvallás, énekek. Még korábban nem értette, és alig várta, hogy túljussunk már ezen a 20-30 percen, és jöjjön a prédikáció. Azt mondja, most már értem, hogy miért fontos. Eszembe jut a teológiai angol tanárunk, aki azt mondta, a Sulek Mátyás, hogyha valaki ismerte, azt mondta, hogy hát azért nagyon fontos a liturgia, ha netántán a pap össze-vissza beszél, és nem az Isten igéről beszél, akkor ott elhangzik az ige. Tehát úgy gondoltam, hogy de kár, hogy ilyet kell mondania, de sokszor kell, tényleg igaz, sokszor igaz. És milyen jó, hogy változnak az emberek, és megérzik a mélységét a liturgiának. Mondta is az egyik, megismerkedtünk egy keresztény testvérrel, aki a Golgota gyülekezetben jár, és mondta is, hogy önkritikusan, hogy ott azt mondja, ugye a dicsőítés van, beülök az Isten tiszteletre, úgy érzem, mintha koncertre ülnék be. Nincs az elmélyülés az ő számára. Változik az ember. Fiatal korban lehet, hogy jobb, én is így gondoltam, hogy jobb ez a modern dicsőítés, és ma már úgy érzem, hogy sokkal többet ad az a csendes dicsőítés forma, ami nálunk van. Változik az ember, tanul az ember. Ezért kérdeztem, tettem fel ezt a kérdést, hogy vajon tanultak-e a Jézust hallgatók a szombat nappal kapcsolatban, mert a gyülekezetben azt tapasztalom, hogy tanulnak az emberek, formálódnak, változik a véleményük. Azonban nehézség is van a templomban, ebben a zsinagógában legalábbis. Azt mondja, hogy a farizeusok és a Heródes pártiak összefognak, hogy végezzenek Jézussal. És azt olvassuk, hogy Jézus sajnálta őket a szívük keménysége miatt. Talán többen ismerjük azt a kifejezést, hogy oszteoporózis, ugye ez a csontritkulásnak megfelelő orvosi szakkifejezés, ami görög származású, az osztó jelenti a csontot, és a porózis jelenti a követ, ami aztán jelentésmódosuláson ment át, és most már ugye lyukacsosságot jelent, porózus szoktuk mondani. Tehát amikor porózussá válik, lyukacsossá válik a csont, de hát megkövesedik a csont, mert ugye egyre nagyobb lesz a szervetlen alkotó eleme, és ettől lesz törékeny. Na most itt az igében nem oszteoporózisról olvasunk, hanem kárdiaporózisról, szív megkövesedésről, vagy szív lyukacsosságról, nem tudom, hogy fordítsam. Szívritkulásról. Tehát valami nagy bajról van szó. És azt is látjuk, hogy Jézus nem csupán haraggal, hanem megszánó szívvel tekint rájuk, mert ez törékenységet jelent. Ugyanúgy, mint a porózisban lévő csont törékenyé válik. Nem csak megkeményedik, törékenyé is válik. És ez a szív is olyan. Egy elmegyógyintézetben kérdezték a portást, hogy nem fél attól, hogy ezek az őrültek majd egyszer összefognak és leteperik? Hogy kiszökhessenek az épületből? És a portás erre ezt válaszolta, hogy nem, mert az elmebetegek sohasem egyesülnek. Elgondolkoztam rajta, hogy de hát itt a farizeusok és a Heródes pártiak két ellentétes oldal, ezek összefognak, és akkor esett le a tantusz, hogy hát nem egyesültek, csak összefogtak egy rossz cél érdekében. Egyesülés a sokkal többet jelent. Jézust elvetették, mert még nem volt tető alá hozva az életük, hogy visszatérjek a templom képéhez, az épülő templom képéhez. Jézust elvetették, még nem volt tető alá hozva az életük, de a kereszt az már ott van, ott van. Ezért jött Jézus. Ahogy a templom tornyon állt ott a kereszt. Nem tudtak kitörni az emberek a saját maguk bezártságából. Nem tudtak kitörni. Hiába fogott össze egyik, hiába fogott össze a másikkal. Nem tud kitörni az ember a saját bajából, sorvadt életéből, a saját megkövesedéséből. Nem tud kitörni. Onnan a kereszt irányából jön a gyógyulás. Talán érdemes lenne egy ilyen képet elképzelni, hogy a nap süt, és a keresztnek az árnyéka, a templom tornyon lévő kereszt árnyéka vetődik a tető nélküli templom hajóra. Onnan a kereszt felől jön a gyógyulás. És éppen ezért a nyugalom szigete a templom, de nem akkor, amikor ügyeletes vagyok, fogalmazott valaki, mert akkor sok a tevékenységem. Erről viszont az jutott az eszembe, hogy milyen jó, hogy szintén nem az én megfogalmazásom, milyen jó, hogy itt vár a templom bejáratán XY meg Z, és fogad engem. Mert ez a mi templomunk. Az egyik szolgál, nehezebb neki, a másik jön, fogadják, ő felé szolgálnak. A kettő együtt van. Jézus az, aki szolgál felénk, mi pedig gyógyulunk. Gyógyul az életünk. És lehetséges, hogy nem életbevágóan fontos az, hogy ma gyógyítson meg. A sorvadt kéz várhat. Érdekes, hogy Jézus mégsem vár. Ugye mondja egy másik evangéliumban, hogy most akkor, hogyha beesik valakinek az ökre a kútba, akkor nem húzza ki azonnal? Ott nem lehet várni másnapig. De a sorvadt kéznél lehetett volna várni másnapig, lehetett volna várni hónapokat is. És milyen sokszor megtapasztaljuk, hogy még bírtuk volna, még lehetett volna tovább húzni úgy az életet, ahogyan húztuk, és Isten megkönnyörült. Előre jött. Korábban segített, mint ahogyan muszáj lett volna, vagy ahogyan megérdemeltem. Egy a biztos, hogy Isten ma gyógyít bennünket. Nem holnap akar, nem délután, nem a jövő héten, nem a következő templomszentelés ünnepen, hanem ma gyógyít. Ma hív bennünket középre, ma hív bennünket magához, és ma adja a gyógyulását. Ezért imádkozzunk. Amen. Urunk, Jézusunk, aki középen vagy ebben a templomban is, engedd meg, hogy középre lépjünk mi is, ha csak lélekben is. De most lélekben, gondolatban hadd induljunk el feléd, hiszen te minket hívtál. Állj ide középre. Uram, én most ide akarok hozzád menni, és téged akarlak kérni, hogy gyógyítsd meg a sorvadt lelkemet, életemet. Adj nekem új, megtisztított, bűntől megtisztított ruhát, amelyben örvendezhetek most és mindenkor. Amen.